Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent József adjon nagy ölelést a mi drága Ferenc pápánknak, fogalmazott Fernández bíboros homíliájában május 1-én, a 9 napos gyászidőszak 6. napján. A bíborosok közös szentmisét mutattak be Ferenc pápáért a Szent Péter bazilikában. A mise főcelebránsa Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium korábbi prefektusa elmondta. Ezen a húsvéton Krisztus azt mondja nekünk, minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön. Az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek. Milyen mérhetetlenül édes szavak ezek. Ferenc pápa Krisztusé, hozzátartozik, és most, hogy elhagyta ezt a földet, teljesen Krisztusé. Az Úr Jorge Bergoglio-t a keresztségtől fogva, s egész létezése alatt maga mellé vette. Ő Krisztusé, aki az élet teljességét ígérte meg neki. Fogalmazott Fernández bíboros homíliájában. Hozzátette. Végül hadd idézzem fel Ferenc pápa szeretetét Szent József iránt, az erős és alázatos munkás iránt, a kicsiny, elfeledett falu ácsmestere iránt, aki munkájával gondoskodott Máriáról és Jézusról. Arra is emlékezzünk, hogy amikor Ferenc pápának volt valami nagyobb problémája, akkor egy kérést tartalmazó papírlapot tett Szent József szobra alá. Kérjük hát Szent Józsefet, hogy a mennyben adjon egy nagy ölelést a mi drága Ferenc pápánknak. Ideje, hogy a magyarok fölébredjenek és lássák, hogy van egy brüsszeli központú nemzetközi erő, egy nagy háborús hálózat, amely azon dolgozik, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely végrehajtja, amit Brüsszelből kérnek, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor arról beszélt, az Európai Néppárt vezetője Brüsszelben megmondta, hogy mostani kormány helyett egy Tisza párt által vezetett bábkormányt akar. Ne engedjük át a hazánkat Brüsszelnek, ne legyünk brüsszeli gyarmat, hangoztatta. Arra figyelmeztetett, hogy ennek súlyos következményei lesznek gazdaságilag. Álláspontja szerint, ha lesz egy bábkormány, amit Brüsszelből rángatnak, akkor annak első dolga lesz, hogy megszünteti a rezsivédelmi rendszert, valamint eltörölni a multik megadóztatását, és a genderaktivistákat be fogja engedni az iskolákba, hangsúlyozta. A magyarok a jövő évi választásokon eldönthetik, hogy brüsszeli bábkormányt akarnak-e, vagy egy nemzeti kormányt. Világviszonylatban is eredményes a magyar szakképzés, amely szakmát, hivatást, érettségit és karrier lehetőséget ad. Hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a TV2 műsorában, hozzátette, a megújított magyar szakképzés világhírű. Kiemelte, a magyar indulók a fiatal szakemberek nemzetközi versenyén a legutóbbi EB-n ezüstérmesek lettek, a múlt évi VB-n pedig a 10. helyet hozták el. Hankó Balázs elmondta, a Hungexpón megrendezett szakmasztár fesztiválon nagyon sok fiatal vett részt, ami azt mutatja, hogy a szakképzés lehetősége egyre ismertebb és népszerűbb. A 8. osztály után 10-ből 6-an választják a szakképzést. Cél, hogy ez az arány 2030-ra 7-re növekedjen, tette hozzá. A szállás.hu adatai alapján az idei május 1-i hosszú hétvégén Eger a legkedveltebb belföldi úti cél, amelyet Budapest és Pécs követ, de a 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Miskolc, Siófok, Szeged, Hévíz és Balatonfüred is, közölte a szállásfoglaló oldala távirat irodával. Régiós bontásban a foglalási számok megoszlása szerint az Észak-Alföld és a Balaton térsége vonza a legnagyobb forgalmat. A foglalások 17-17%-ával a 4 napos hosszú hétvégén. Ezt Észak-Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Budapest, Közép-Dunavidék és a Dél-Alföld régiói követik egyenként 11-12%-os részesedéssel. A Dél-Dunántúl és a Közép-Dunántúl szintén számottevő érdeklődésre számíthat. A sort a Tiszató környéke zárja a szállás.hu adatai szerint. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól időszakosan megnövekedhet a felhőzet. Főként az Észak-Dunántúlon és az északi középhegység tágabb térségében már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, de kialakulásukra inkább az esti óráktól számíthatunk nagyobb számban. A déli-délnyugati szél nagy területen lesz élénk, a délnyugati megyékben helyenként meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
A nap verse.
Radnóti Miklós, május.
Szirom borzong a fán, lehull, fehérlő illatokkal alkonyul. A hegyről hűvös éj csorog, lépkednek benne lombos fasorok. Megbú a fázós kis meleg, vadgesztenyék gyertyái fénylenek.
Radnóti Miklós, május című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-ben és 30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 1930-ban jelent meg első verses kötete A pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységében. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. Két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet. De a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni. Állandó munkahelyesen volt. 1937-ben Baumgarten jutalmat kapott, és belépett a Magyar PEN klubban. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak. A foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abdaközség határában lelőtték.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. május 2-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban egy könyvet ajánlunk figyelmükbe, majd beszámolunk egy zarándok útról, és a Gyöngyösi Katolikus Iskola verseny eredményeiről is hallanak. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Nemzeti Emlékezet Bizottságától. Egy könyvbemutatón voltunk Marosi István katakomba szolgálat Kárpátalján. a Nemzeti Emlékezet Bizottság és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében történt ez a könyvbemutató és a könyvnek a kiadása is. Most Maklári Ákos van velünk, aki a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének az elnöke. Őt kérdezzük arról, hogy hogyan döntötték el, hogy ezt a könyvet kiadják, hogy felkarolják a Szovjetunióban az egyházüldözésnek a történetét.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Egyrészt személyesen kellett odaállni emellé az ügy mellé, hiszen én magam is görög katolikus pap vagyok, és nagyon sok szállal kötődöm Kárpátaljához. Személyesen jó régóta jól ismerem a szerzőt, Maros István atyát és csapatát, akik ezen hosszú ideje dolgoztak. Másrészt pedig nekünk a Keresztény Értelmiségek Szövetségében feladatunk az, hogy minden olyan erőt, amely az evangélium terjesztésében és képviseletében megjelenik a környezetünkben, azt támogassuk. Egy olyan munka, amely Kárpátalja görögkatolikusságának, katolikusságának, kereszténységének ilyen alaposan történő feldolgozását jelenti, a számunkra nagyon fontos. Azok az emberek, azok a papok, azok a papcsaládok, azok a hívek, akikben a könyvben szerepelnek, ők valóban olyan példák, olyan hegyre épült városok, olyan gyertyák, mécsesek, amelyekről az Úr beszélt az evangéliumban, akik valóban Krisztus evangéliumát saját életükkel hirdették. Ez a hirdetés a vértanúságokkal, az üldözésükkel, halálukkal nem szűnt meg. Igazából most történik a felfedezésük, hogy mit is éltek meg ők, milyen életáldozatot hoztak azért, hogy az egyházról és Krisztusról tanúságot tegyenek. Számunkra ezért volt fontos, hogy ez a könyv megszülessen, hogy ezt a könyvet minél nagyobb körben megismertessük a világgal, mert óriási eredménye ez az evangéliumnak.
Ez a könyv az 1944 és 1989 közötti időszakot mutatja be. Hasonlóképpen, mint Magyarországon, ott is nagyon véres volt az egyházüldözés, a papgyilkosság és ellehetetlenítés. Mégis hogyan történt ott? Miben különbözik a magyarországi egyházüldözéstől?
A Szovjetunióban egy rendelettel megszüntették a Rómához kötődő görögkatolikus egyházat. Ez a megszüntetés nem csak annyit jelentett, hogy minden ingó és ingatlan vagyon, a temploma, parókiája átszállt az ortodox közösségre, hanem azt is jelentette, hogy a görögkatolikus püspököket, papokat, híveket is likvidálták. Voltak, akiket megöltek, hallottuk az előadásokban is, nagyon sokszor szerepelt Romzsa Tódor püspök úr neve, Boldog Romzsa Tódor neve, aki vértanú halált halt. Sok papot megöltek, deportáltak, papcsaládokat szedtek szét, ellehetetlenítették, elvették jövőjüket, vagyonokat, vágyukat, mindenüket, és teljes megszüntetésre ítélték. Az ő életük, az ő példájuk azonban nem szűnt meg, tovább él, és ez a könyv ezt mutatja be, ezért fontos nekünk, hogy megismerjük ezt az áldozatot. Az a megszüntetés pedig tehát egészen 1989-ig, 90-ig tartott, amikor Gorbacsovi elnöki rendelettel legalizálták és visszaállították a görögkatolikus egyház működését. Ez alatt az idő alatt sok százezrek és milliók is szenvedtek a katakomba létben, hiszen az élet nem szűnt meg, a pasztoráció, a hívekkel való törődés, hívek ellátása folytatódott, de minden titokban, rejtekben és fedett akciókban történt.
Tehát amikor ott is megtörtént a rehabilitáció, akkor új életre kelt az egyház.
Ebben az időben én papnövendék voltam a Budapesti Központi Szemináriumban, és nem tudok személyes információkkal, élményekkel szolgálni, viszont közvetett élményeim nekem is vannak, hiszen abban az időben Keresztes Szilárd püspök úr Nyíregyházáról, mint hajdudorogi görögkatolikus megyés püspök, nagyon nagy energiákat mozgatott meg azért, hogy a Kárpátalján élő magyar görögkatolikus hívek újra megkaphassák azt, ami jár nekik. Ez a könyvbemutatón jelen volt Orosz Atanáz miskolci püspökatya is, aki maga fiatal papként is, emlékszem, nyíregyházi szemináriumi rektorként is járt át rendszeresen a Kárpátaljára, és sok paptestvérével, paptársával együtt próbálták helyreállítani alakítani azt a lelkipásztori, azt a pasztorális rendet, ellátást, amelyet kívánatos volt. Nem beszélve arról, hogy 1990-től a Nyíregyházi Szeminárium fogadta be mindig a kárpátaljai magyar görög katolikus pap növendégeket, mind a mai napig köztünk velünk tanulnak, a képzésük itt történik, hála Istennek. Azt hiszem, hogy az a fajta főnix mód, amelyet professzor asszony is említett előadásában, ez a feltámadási jelenség, ez nagyon örvendetes volt a kárpátaljai közösségekben, nem csak a görög katolikus, hanem a római katolikus protestáns felekezet körében is. Sajnálattal látjuk, hogy most mennyire nehéz a dolgok a háború ideje alatt, mennyire másként, de ugyanolyan nehézségekkel küzdenek.
Orosz Atanász van itt velünk, Miskolci megyés püspök. Ő átjárt Kárpátaljára még az egyházüldözés időszakában, és akkor is, amikor már szabadon lehetett a vallást gyakorolni. Milyen tapasztalatai vannak?
Pontosítok egy kicsit, tehát az üldözés folytatódott a Gorbacsov dekrétuma után is, de már azért egészen más formában, és én már nem az életveszéllyel kokettáltam, amikor kijártam. 1990. januárjától jártam ki, amikor már legális lehetőség volt arra, hogy görögkatolikus liturgiát végezzünk valahol, ahol templomot még nem adtak eredetileg, de először Salánkon, aztán Ungváron, aztán utána egyre több olyan településen, ahol megszavazták, visszaadták a görögkatolikus templomot, elkezdtük újra a görögkatolikus liturgiát. Volt, ahol néhány hónap szünet után, mert az ortodox pap elment vagy visszavonult, volt, ahol a 40 éven át bedeszkázott templomajtót kell kideszkázni, kinyitni, és nehezebben fértünk be, mert azért féltek az emberek, ha én oda megyek Magyarországról, akkor utána megint 40 évig bezárják a templomukat, és mondták, hogy még van, ne itt gyújtogasson, menjen hazafelé, de hála Istennek mindenütt nagyon jószívű és imádságos emberekre találtam. Elsősorban Salánkra jártam át egy éven át rendszeresen, vasárnapi liturgiákra, olykor hétköznapi ünnepre is, és végig kísértem azt a folyamat, ahogy újra éled hivatalosan is a görögkatolikus egyház. Ortuta Jelemér atyával tartottuk a kapcsolatot már mielőtt ez az átjárás megkezdődött. Néhány hónappal előtt a szemináriumba hívtuk őt, és ott beszélgettünk kispapokkal is, meghívott néhány kispapot is, hogy vigyük át őket, és ez a kapcsolatteremtés együtt járt azzal is, hogy mi tanultunk tőle, hogy hiába le lett írva a nyíregyházi főiskola egyik tanára részéről, hogy megszüntették a Munkácsi egyházmegyét, meg a görögkatolikus egyházat, hogy az nem úgy van, az nem szűnt meg. A Jóisten egészen másképp intézte a dolgot. Azt csak be akarták tiltani, de nem tudták megszüntetni. És Elemér atya adta azt a friss tájékoztatást, amely bennünket is biztatott, hogy igenis ez a kárpátaljai görögkatolikus egyház újra éled. Cserébe abban segítettünk nagyon, hogy az apostoli szentszék felé is bizonyítsuk ennek az egyháznak az önállóságát. Szilárd püspök úr, Kereszte Szilárd nagyon sokat segített ebben Szemedi püspök úrnak, de amikor már látta, hogy már nagyon ismerik a írógépét meg az írásait, akkor engem küldött, és amit Szemedi püspök úr óhajtott, azt próbáltuk a szentszék felé olaszul megfogalmazni, és sikerült, legalábbis az elmúlt 3 évtizedben visszatekintve, sikerült a Munkácsi Egyházmegye önállóságát megőrizni.
És milyen nyelven tartották a liturgikus foglalkozásokat?
Magyarul tartottuk, de kellett ószlávul is énekelgetni, tehát salánkiak nagyon büszke magyarok, de más falvakban ószlávul is, többfelé ószlávul végeztük a liturgiát, és Salánkon 90-ben húsvét utáni hetekben jártam sűrűn oda, elkezdtem a katekézist a gyerekekkel. A gyerekek már nem mind értettek magyarul, de azért bíztam benne, hogy a hitoktatásnak csak lesz valami eredménye, ott a templomudvaron, a padokon, és akkor mondtam, hogy majd jutalmat kapnak a legügyesebbek, akik megjegyzik, és akkor irattam velük egy kis beszámolót következő vasárnap délután, és akkor néhány papír nem tudom elolvasni. Sehogy se magyarul nem jött össze, se oroszul nem jött össze, és hát a magyar válaszukat cirilbetűkkel írták. Voltak ilyen gyerekek, úgyhogy így volt ez a nyelvi kérdés akkor 1990-ben.
És a hívek mit szóltak ahhoz, hogy újból elindult a magyar nyelvű, vagy egyáltalán, hogy lehet járni újból templomba?
Nagyon sokféle hívővel találkoztunk, és a többségük nagyon örült. Voltak, akik féltették az egyház életüket, tehát ők még a szüleiknek, meg az őseiknek az emléke alapján arról értesültek, hogy ahol nem a szovjet törvénykezés szerint mennek a dolgok, ott utána jön a bosszú, meg a üldöztetés. Voltak, akik féltek ettől a fordulattól, de a többség olyan lelkesen énekelte végig a liturgiákat, hogy Magyarországon nem hallottam olyan éneklést. Tehát, hogy 40 év katakomba után ezek a közösségek úgy énekeltek, hogy majd szétszakadt a templom fala, tehát Salánkról ezzel az emlékkel érkeztem vissza mindig nyíregyházára.
Virginem, Mater est,
Földváriné Kisrékát kérdezzük, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának az elnökét, hogy milyen jelentősége van a könyv kiadásának.
Azt hiszem, hogy ez a könyv, ez egyszerre szól a kárpátai görögkatolikus magyarságnak, a szovjet megszállás alatti történetéről, rengeteg egyéni hősies helytállásról, családtörténetekről, de azért, mint Csebben a tenger, tulajdonképpen ez a kötet a kárpátai magyarság egészének az életébe is valahogy bepillantást enged, hiszen a görögkatolikus magyarság története és mondjuk a református magyarság története nagyon sok párhuzamot mutat. Azt gondolom, hogy ennek a kötetnek, ha megnézik, ez egy gyönyörű szép album, hihetetlen sok adat gyűlt föl, lényegében családi archívumokból. Óriási munka volt Marosi István és az Oltutai Elemér Kutatóközpont, és az őket megelőző generációk, a Bendás család és másoknak a munkássága, hogy egy felejtésre és pusztulásra ítélt közösség történetét, amelyik egyszer túlélte ezt az időszakot, de hogy ennek a közösségnek a történetét elmesélni, és ezzel tulajdonképpen azzal, hogy elmondjuk közösen a történeteinket, a közös identitásunkat erősítjük meg. Tehát tulajdonképpen ez a kötet végső soron egy identitás erősítő kötet, és tulajdonképpen kézbe adta és elmesélte az eddig el nem mesélhető történetet. Azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb, és rengeteg képpel, egyéni sorsokkal arcot adott a magyar, görögkatolikus magyarság történetének, és ezt családtörténetekként mutatta meg. Tehát, hogy ahogy ez a könyvtadón is elhangzott, hogy egy egyház története az egyszerre a papok története, és egyszerre a mögöttük, velük együtt élő közösségek története, akiket szolgálnak. És ebben a kötetben ez a két történet nagyon szervesen egyesül, és azt gondolom, hogy ezért különlegesen fontos az a munka, amit Marosi Istvánék végeztek, és bízunk benne, hogy a továbbiakban is végezni fognak.
Igen, mert a történelem az ugyanaz, ami náluk történt, az egyházüldözés, az nálunk Magyarországon is ugyanúgy történt.
Nem ugyanúgy történt. Tehát azt gondolom, hogyha valaki kézbe veszi ezt a kötetet, és végignézi azoknak az embereknek a sorsát, és azt a nagyságrendet szemléli, hogy itt mennyi politikai gyilkosság, egészen brutális kórházban mérgezéses gyilkosság, ugye, ahogy Romzsa Tódort megölték. Az a rengeteg ítélet, ami a gulágra száműzött lelkészeket és tett tönkre családokat. Én azt gondolom, hogy ez nagyságrendjében, brutalitásában sokkal inkább hozza magával ezt a szovjet birodalmi világot, terrort, ami Magyarországon talán nagyságrendjét tekintve még a Rákosi rendszerben sem így tudott működni. Tehát az, hogy mi nem a Szovjetunió része voltunk, még akkor is, hogy ha egy szovjet bábállamként működtették Rákosiék a rendszert, de akkor is nem tudták ugyanazt, nem engedhették meg maguknak, hogy ugyanazt megcsinálják, mint amit a sztálini Szovjetunióban. Tehát azt gondolom, hogy mennyiségét tekintve itt egész egyszerűen más volumenről beszélünk, de kétségtelen, hogy a helytállás, a mártíromság, az egész kárpátnai magyarságnak a közös története volt a kommunista diktatúra időszakában.
Maros Istvánnal beszélgetünk, aki a Katakomba szolgálat Kárpátalján című könyvet írta. Ez a kommunista egyház üldözést öleli fel 1944 és 1989 között. Ő az Ortutai Elemér Görög Katolikus Központ vezetője Beregszászban. Most a könyv bemutatóra érkezett. Hatalmas munkát végzett, több mint 570 oldalas nagyméretű könyvet írt, és ebbe feldolgozta a Munkácsi Görög Katolikus Egyház megyét. Hatalmas munka volt. Milyen fejezetekre oszlik a könyv?
A kötettel az volt a célunk, hogy egyrészt egy tudományos dokumentációja, fénykép és iratdokumentációja legyen az egyházüldözésnek. Továbbiakban az egyházüldözésnek az egész folyamatát szerettük volna tematizálni, és ez alapján 7 fejezetre osztottuk fel magát a kötetet, azon kívül, hogy a bevezető gondolatokat megfogalmaztuk. Igazából ugye mind történelmileg, mind pedig időben elhelyeztük. A szovjet egyházüldözést bemutattuk az 1944 környéki állapotát, helyzetét a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegyének, az egyházüldözésnek a kezdeti szakaszát, később az üldözés kiteljesedését, az egyházüldözésben részt vett papoknak a csoportosítását, ugye 416 papnak kellett egzisztenciális döntést hoznia, ők milyen döntési csoportokat képviseltek, vagy ki hogyan döntött a katolikus hittel, hit megvallásával kapcsolatban. Itt azért hadd is álljak meg azonnal megfogalmazni, hogy akik hitvallók lettek, vagy hithűek maradtak, ők ugye a keresztény katolikus hitnek a megvallását élték át, tehát nem valamilyen politikai okok miatt, az állam részéről ezek politikai okok voltak, de a papság részéről ezek egzisztenciális döntések voltak, tehát ezeket a csoportosításokat megtettük. Utána pedig fontos volt számunkra bemutatni, hogy az egyházmegyének a folytonossága az nem szakadt meg ebben az időszakban sem, tehát végig fent tudott maradni a görögkatolikus egyház szervezet Kárpátalján, és néhány fejezetben a görögkatolikus tudatnak a megmaradását is igyekeztünk bemutatni, és az, hogy az egyház hogyan legalizálódott, ez az egyház szervezet, ugye átlegalizálódni annak kell, aki valamilyen szinten az állami törvények szerint nem legálisan működik. Bemutattuk, hogy a legalizáció folyamata Kárpátalján a görögkatolikus egyháznak a nyilvánossá válása, hogyan zajlott le Kárpátalján 1989 és 91 között.
Rengeteg fényképanyagot tartalmaz a könyv. Hogy történt az anyaggyűjtés?
A Beregszászi Ortutai Elemér Görög Katolikus Központnak az egyik részlege vagy egysége a Bendász István Görög Katolikus Könyvtár és Levéltár. És ennek a levéltárnak az irathagyatékában mostanra már több ezer fotó gyűlt össze. Nem kizárólag az egyházüldözés, az egyházüldözésben érintett személyekre vonatkozólag, hanem ez egy görög katolikus egyház történeti fotótár, fotógyűjtemény, és ez adta gyakorlatilag az alapját a kötet képi anyagának. Ennek a gyűjteménynek, vagy ennek a képanyagnak több mint 1000 képről van szó. A felét, vagy a nagyobbik részét Bendász István és Bendász Dániel gyűjtötték össze, és a kisebbik részét pedig mi magunk már célirányosan a téma alapján kutattunk, gyűjtöttünk, kértünk be különböző gyűjteményekből, prágai Nemzeti Múzeumból, Magyar Nemzeti Múzeumnak a képtárából, illetve a családok, a papcsaládokat, még élő tagjait, vagy unokákat, gyermekeket kerestünk meg, és tőlük is elkértük azokat a fotókat, amelyek a családnak a tulajdonában vannak, és ezeket tematizáltuk. Magának a kötetnek 2 része van, az egyik a tudományos leírás, a tudományos tematizálás, és ehhez kapcsolódóan pedig a fénykép dokumentáció, hogy gyakorlatilag a szöveget fényképekkel tudjuk alátámasztani, ezek valóságban így történtek.
Igen, azért nem úgy kell elképzelni, hogy csak fotók vannak benne, hanem leírások, például az egyes papoknak ismerteti részletesen az szakmai működését, a papi pályáját.
Nagyon fontos azt elmondanunk, hogy az egyház üldözés kutatásának azért van előzménye Kárpátalján. Bendász István és Bendász Dániel nevéhez köthető, illetve nagyon fontos fontos még megjegyeznünk Puskás László atyának a munkásságát. Puskás László atya a Romzsa Tódor és Orosz Péter Pálnak az életéről jelentetett meg köteteket két nyelven. Bendász István és Bendász Dániel pedig ugye mind a ketten görögkatolikus papok voltak, apa fia. Ők pedig a hitvalló papoknak, tehát annak a 126 papnak az élettörténetét írta meg bővebben. Tehát mi nem arra törekedtünk ennél a kötetnél, hogy az életrajzok jelenjenek meg, hanem a 416 papnak a döntési kategóriái jelenjenek meg. Ezen belül pedig a hitvallóknak és a hithű papoknak készítettünk el egy nagyon-nagyon rövid zanzásított életrajzot. A többieketnek pedig a legfontosabb adatai, tehát mind az apostatáziára lépett papoknak, mind a nyugdíjba vonultaknak, vagy a hivatásukat elhagyóknak, illetve az emigrációba kényszerült papoknak a legfontosabb adatait írtuk csak bele ebbe a kötetbe. Velük viszonylag kevesebben foglalkoztunk, de a hitvallók és a hithűek, ez itt 172 papról van szó, nekik a legfontosabb adatai, tehát az, hogy hol született, ki volt a felesége, hol végezte a teológiát, kiszentelte pappá, gyermekeit, mikor rehabilitáltak, hol volt lágerben, ezeket az adatokat megjelenítettük ebben a kötetben.
Dokumentáció is van benne, újságkivágások, fotók a sírkövekről, és táblázatok a különböző helyszínekről, hogy ki hol szolgált.
Ebben a táblázatban, amit éppen kitetszettni, tematizáltuk, hogy ki melyik lágerben volt és raboskodott. És ugye 42 olyan láger van, volt a Szovjetunió területén, ahol görögkatolikus pap lágeri életét élte, tehát ugye megtalálható, és ezekről készítettük egy külön térképet. De begyűjtöttük a láger fotókat, és korabeliek is vannak, és vannak mostaniak is. Begyűjtöttük azokat a fényképeket, amelyek a bírósági aktáikon szerepelnek. Ezek külön fejezetben vannak összegyűjtve azok a bírósági aktában szereplő fotók, és a lágerben készült papi fényképeket is külön fejezetben gyűjtöttük. Tehát az volt a célunk, hogy igazából egy egész időszaknak a lehető legteljesebb dokumentációját el tudjuk készíteni.
Hogyan indult újra az egyházi élet 89-ben?
Az egyház soha nem szűnt meg kánoni egyházi értelemben, tehát fent tudott maradni végig a görögkatolikus egyház, és hát újjá tudott éledni. Köszönhetően azoknak a papoknak, akik itt kötetben szerepelnek, és akik fenntartották a görögkatolikus hitet. De érdekes dolog, hogy ezen a téren talán még azt is meg kell említeni, hogy az apostáziára lépett papok sem erőszakolták meg úgymond a híveknek a tudatát, és ha valaki görögkatolikusnak akarta vallani magát, akkor görögkatolikusnak is vallotta. Tehát amikor 89-ben elkezdődött az egyház újjászervezése, akkor gyakorlatilag a Kárpátalján egy élő görögkatolikus tudat volt, amihez természetesen ugye a gerincet egyházüldözés túlélt papok adták, de aztán folyamatosan azt fel lehetett fűzni arra a görögkatolikus jelenlétre, ami jellemző volt Kárpátalján. Nem mondhatjuk, hogy ez diadalmenet volt, de az, hogy élt az egyház, és tevékenykedett, és túlélte a kommunizmust, és hitet fogalmazott meg, hitet adott az embereknek, és saját magát is az egyház és az egyháznak a tagjai úgy értékelték, hogy nekik azért kell életben maradni, mert ők értékeknek a képviselői Kárpátalján, mind a társadalomban, mind pedig az egyházi életben. Azt gondolom, hogy az egyháznak ez fontos mind a tanúságtétel szempontjából, meg a papságnak, a híveknek nagyon-nagyon fontos tudat, hogy mi értéket képviselünk. És a görögkatolikus papság ebben a szovjet egyházüldözésnek az időszakában azért nem hagyta el a görögkatolikus egyházat, és nem hagyta el ezt a tudatot, mert úgy gondolta, hogy ez egy kárpátalja tekintetében, ez egy érték, egy lelki-szellemi érték, és ezt valahogy tovább kell vinni, valahogy fenn kell tartani.
És napjainkban hogyan mutatná be az egyházat?
Egész Kárpátalját jelenleg a munkácsi görögkatolikus egyház megyéhez tartozó hívek közösségét kell elképzelni. Mindannyian a Mungácsi görögkatolikus egyházhoz tartozunk Kárpátalján. Ugye Ukrajnában két görögkatolikus egyház van, a Galíciai egyház és a Mungácsi egyház megye. A kárpátaljai görögkatolikusok a Mungácsi egyház megyéhez tartoznak, és élő közösségről van szó. Több mint 27 esperesi kerülete van az egyház megyének, több mint 400 ezer híve van, 360 papja van az egyház megyének, 460 Istvan temploma élő közösségei, a háború ellenére is élő közössége van. Nagyon fontos megemlítenünk, hogy az egyházmegyénk több nemzetiségű ukránok, ruszinok, magyarok, románok, szlovákok alkotják. A háború idején, vagy az elmúlt időszaknak a nacionalizmusra túlfűtött időszakában is azt a békés hangulatot, tudatot a Kárpátai Görögkatolikus Egyház fent tudta tartani, úgyhogy mindenképpen azt kell mondanunk, élő ez a közösség. Hát nem akar azt úgy megfogalmazni, hogy méltóak vagyunk az elődökhöz, hanem inkább azt mondom, hogy tovább vittük az elődöknek a lelkületét, és hát továbbra is éljük az életünket, hogy tényleg az egyházi értékeket és az Isten dicsőségét azt tudjuk bemutatni, és tudjuk szolgálni.
Budapesten voltunk a Nemzeti Emlékezet Bizottságánál, és Marosi Istvánnak a Katakomba Szolgálat Kárpátalján könyvbemutatóját hallgattuk, és beszélgettünk a szerzővel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökével, Maklári Ákos atyával, aki a Keresztény Értelmiségiek Szövetség elnöke, valamint Orosz Atanázzal, Miskolci megyés püspökkel. Császi Erzsébetet hallották.
Angelus Domini nunciavit Maria, et concipit de Spiritus Sanctus.
Közel 50 fő részvételével szervezett Medjugorjébe zarándokutat a mezőkövesdi római katolikus Szent László plébánia. Dr. Novák István plébános mindenképpen kegyelmi időnek élte meg a kegyhelyen töltött napokat, melynek lelki gyümölcsei reménye szerint minden zarándokutitás életében kibontakoznak majd.
Magának az útnak a szervezése is már rendkívül érdekes volt, hiszen még korábban Jászberényi plébánusként kezdtem el szervezni az utat, és két alkalommal is el kellett, hogy maradjon, mivel nem volt túl sok érdeklődő. Aztán augusztus 1-től mezőkövesdre kerültem, és úgy gondoltam, hogy kitűzök egy újabb időpontot, és meghirdetem imáron a mezőkövesdi hívek között is, és így tulajdonképpen mondhatom azt, hogy csoda történt, mert az autóbusz az teljesen megtelt, 49-en utaztunk Medjugorjébe. És hogy milyen az életnek a forgataga, és milyen az isteni gondviselés, egy olyan napon indultunk el, húsvét hétfőn, amikor a Szentatya Ferenc pápa visszaadta lelkét nemes teremtőjének. Medjugorjében miért is megy az ember? Azért, mert nagyon sok olyan élményt élhet át, amit Lourdesban és Fatimában is megtapasztalhat, csak ott már sokkal kiépítettebb, kényelmesebb formában. Ezzel szemben Medjugorjében megtapasztalhatjuk azt a fajta nehézséget, amelyet az keresztútra, illetve a jelenések hegyére való feljutás jelent a számunkra. Talán el fog jönni majd az az idő, amikor kiépítik ezeket a utakat is, talán eljön majd az az idő, amikor a kényelem többet fog számítani, de ma elsősorban a zarándoklatnak az igazi megpróbáltatás része az, ami egyértelműen jelentőssé teszi a medjugorjei zarándoklatot. A másik, hogy ez egy nagyon fiatal jelenések helye, hiszen egy 41 néhány éves múltra tekint vissza az első jelenés, ami azt jelenti, hogy az elmúlt évtizedekben fokozatosan kellett átélnünk azt, amit annak idején a Lourdes jelenéseknél vagy a Fatima jelenéseknél az akkori szemtanúk, a kortársak átéltek. És még egy nagyon fontos szempont, hogy Medjugorje egy olyan országban található, amelynek a területén háború zajlott, ahonnan elindult, vagy részben azt mondhatjuk, hogy innen indult el az első világháború itteni történések miatt. Tehát egy valóban egy olyan sokszínű, soknépű, sokvallású régióba kellett elutaznunk, ami egyértelműen jelzi, hogy tulajdonképpen az emberi életnek ezek az összetűzései, ezek csak akkor tudnak feloldódni, hogyha van valaki, aki segít bennünket, és nyilvánvalóan minden vallásban ezt a teremtőben kell, hogy megtaláljuk, és ami keresztény, és azon belül is katolikus hitünk a Szűz Mária tiszteletben talál meg.
Jól teljesítenek a gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc katolikus általános iskola diákjai a különféle megmérettetéseken.
az iskolai életről Labbanc Barta Bernadettet, az oktatási intézmény főigazgatóját hallják.
Nagyon mozgalmas időszakot tudhatunk magunknak. Tavaly nyáron ugye felzajlott, felpörgött az én életem is, hiszen intézményünkben vezetőváltás volt, és egy szép megkérésre, felkérésre igent mondtam erre a lehetőségre, ami hatalmas feladat, rengeteg munka, tényleg teljes embert igénylő feladat, teljesen más, mint amiről ugye az iskolában tanul az ember, és ugye ezt itt már az életben, gyakorlatban kell megvalósítani. Rengeteg dolgot, rengeteg eseményt, rengeteg programot, nagyon sok versenyt látogattak meg már a Rákóczis diákjaink, Gyöngyösön, itt a környező településeken, megyei szinteken, országos versenyeken, legyen ez egy fotópályázat, énekpályázat, matematika, rajz, természettudomány, hittanverseny, úgyhogy tényleg hálás vagyok a jó Istennek azért, hogy én most itt lehetek, ahol vagyok. Igen, hál' Istennek, nagyon lelkes a csapatunk. Tényleg bármit mond, bármit kér az ember, hogy most van ez a verseny lehetőség, elmennénk, megnézzük. Ugye az e-maileket is ilyen célirányosan szoktam küldeni a kollégáknak, hogy nézzük már meg, nagyon jónak tűnik, nagyon érdekes, és akkor olyan jó, hogy lelkesek és mennek Egerbe, Apcra, bárhová, ahová tényleg szól a verseny meghívásunk, és ami külön büszkeség és nagy öröm, hogy dobogós helyeket szereznek meg a gyerekek. Van úgy, hogy első, második helyet is elhoznak meg, még mellé külön díjat. Úgyhogy a kollégák is tényleg azt mondom, hogy nagyon sokat dolgoznak, rengeteget, tehát mondhatnám azt, hogy sokszor erőn felül teljesítenek, amiért tényleg hálásak vagyunk nekik, hogy odaálltak, ott vannak mellettünk. Amikor én még katekéta voltam, akkor jó pár évvel ezelőtt, 2017 vagy 2018-ban indult a Szent István Rádió és televízión keresztül, ugye ez a Szent Imre Katolikus Iskola rádiós hálózat, és tényleg nagyon sok osztályban tanítottam, és csak úgy ez így megmaradt az én kis érdeklődési szintemen, de a szívembe zárva, hogy ezzel foglalkoznunk kell majd. És most jött el a lehetőség, hogy március 25-én egy ilyen szakmai napra, amikor összehívták, ugye 13 intézmény van már ebben a hálózatban benne egyházmegyén belül, és kaptuk a lehetőséget mi is a televízió rádió igazgató úrától, hogy akkor elérkezett Betty az idő, és elmentünk két nagyon lelkes fiatallal, ötödikesek és hatodikos fiúk és lányok, és betekintést nyerhettünk, hogy hogy működik a televízió, a rádió, élőadást láthattunk, hogy hogy sugározzák, hogy választják ki a zenéket, úgyhogy elvitte a fiatalokat, meg jó volt azokat látni, hogy papír alapon is voltak kinyomtatott munkák, hogy megnézhettük, hogy hogy kell végül is majd erre készülni, vagy mi lesz ez, és azt mondták a fiatalok, hogy igen, Betty nénit csináljuk, megyünk, rajta vagyunk, viszont ez nem olyan egyszerű, mert ez csak egy szakmai nap volt, ha úgy nézzük, itt csak jól éreztük magunkat, meg játék volt, meg nagyon szép szentmise, hiszen Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét ülte ugye akkor a katolikus egyház. A munka az most jön, mert már kaptuk pont az e-mail tegnap előtt a rádiótól, hogy akkor a szünet után várnak bennünket, és bizony tanulni kell.
Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!